teremtő hit gondolata, vonzás törvénye és hasonló dolgok. Most a kettő hogy függ össze? A helyzet az az, hogy az elmének tényleg van hatalma. Tehát valójában a célállítás, tervezés és véghezvitel is egy ilyen folyamat, igaz? Valójában megadom az elmémnek azt az információt, ami kell ahhoz, hogy végrehajthasson egy feladatot. És ez nagyon valósan működik. Ugyanakkor tényleg vannak az elménknek olyan funkciói, amelyek ilyen célkereső rendszerek. Ugye, ha be van táplálva a cél, akkor akár a tudat alattim, vagy a tudattalan részem is működik, és bizony észreveszek lehetőségeket, észreveszek segítséget, észreveszek megoldást, ami amúgy elment volna az orrom előtt, anélkül, hogy léptem volna. Észreveszem, felhasználom, és tényleg van egy tisztán természeti folyamat is, egy tisztán természeti jelenség, ami közelebb visz egy változáshoz. De az ima ennél többről szól. Tehát az ima ennek nem mond ellen, az ima nem mondja azt, hogy ez helytelen, azt mondja, hogy ez tök jó, ez része az egésznek, de ennél többről szól. Az ima arról szól, hogy valóságosan beszélek Istennel. És ez nem egy vallásos szertartás, hanem két személy közötti kommunikáció, amiben persze lehet információ, amiben vannak érzelmek, amiben van kapcsolat, amiben van bizalom, amiben minden dinamika megvan, ami egy személyek közötti kapcsolatban meglehet. Nem, azt gondolom, hogy ez egy gondolati dolog is lehet. Hát ugye a hangos ima vagy a csendes ima között nincs jelentős különbség. Élettani szempontból van különbség, igazad van. Tehát pont ezt akartam mondani, hogy sokszor azért imádkozunk hangosan, hogy a gondolataink ne kalandozzanak el, másrészt ugye a magamat hallom mal komolyabban. Így van, az elmém komolyan veszett. Ugye sokszor az imámmal az a baj, hogy én se veszem komolyan. Uram, segíts, adj egy új munkahelyet, és én se vettem komolyan, hogy ő ezt megteszi. Tehát az igazi ereje az imának Isten tetteiben van. Tehát ugye az imának egyrészt két oldala van, az egyik Isten meghallgatja az imámat és cselekszik, a másik, hogy az ima visszahat rám. Kezdjük az elsővel. Isten meghallgatja az imámat és tényleg cselekszik. Megválaszolja az imámat. A válasz lehet az, hogy igen, lehet az, hogy nem, és lehet valami más. Valami más. Lehet, és az más az lehet az, hogy nem most, lehet az, hogy rosszul tetted fel a kérdést, lehet az, hogy még sokat kell tanulnod erről. Néha nincs egy világos igen vagy nem, mert amikor, tudod, amikor a 3 éves kisgyerek azt kérdezi, hogy sikeres leszek az életben? Biztos, hogy gazdag leszek? Akkor erre most nem az a válasz, hogy igen vagy nem, hanem még sokat kell tanulnod erről az egészről. Mert lehet, hogy ahogy most kérdezed, nem leszel gazdag, de igazából nagyon gazdag leszel, és a válasz az az, hogy jó, hogy megkérdezted, és oké. De a lényeg, hogy Isten cselekszik. Mindenképpen, ha hittel kértél, ha komolyan gondoltad, hogy ő hal téged, akkor bizony meghallgatja az imádat és megválaszolja. Most ahogyan az ima viszont visszahat rád, az az, hogy ugye egyrészt megvan az egyszerű természeti funkció is, ami megvan minden elmélkedésnél. Ugye amikor valamit gondolkozom, amikor valamit átgondolok, akkor az a dolog rendezetté válik a lelkemben. Az egyik kifejezés, amit a Biblia használ az imára, az az elmélkedés. Első Zsoltár. Boldog az az ember, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az az ember, akinek az Úr törvénye a gyönyörűsége. Minden sikerül neki, amit tesz. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Az elmélkedés szó azt jelenti, hogy az elmém tudatos részével, teljesen aktívan részt véve, az akaratommal és az értelmemmel, egy józan, racionális, tehát tényeken alapuló gondolkodással átgondolok egy témát Isten előtt. Hogyan? Az ő igéje alapján. Tehát belekalkulálom az én gondolatmenetembe azt az információt, amit Isten adott. Most ahogy ezt megteszem, bizony a dolgok tényleg rendeződnek. Tényleg egy olyan mély megértésem lehet, ami sehogy másképp nem lehet meg. A másik, hogy ebben az elmélkedésben részt vesz Isten szelleme is. Azaz van egy természet feletti megértésem. Nem csak én filózok valamin, és jobban megértem, hanem Isten valóságosan közbeszól gondolati szinten a szellememben, és olyan összefüggéseket mutat meg, amik káprázatosak. Tehát vannak ilyen aha élményeid, ilyen atyavilág. Tudod, egy bonyolult dolog egyszer csak így cák, így összeáll, és olyan egyszerű, olyan világos, olyan zseniálisan nyilvánvaló, hogy ezt sose gondoltad volna, és rájössz, hogy atyavilág, ezt most Isten megmutatta nekem. Isten megmutatott nekem valamit. És van egy olyan extra, amit a természeti ember nem tapasztal meg, mert tényleg kapott egy természet feletti magyarázatot, egy látást adott esetben, lehet így mondani. A harmadik mód, ahogy ez visszahat rád, az az, hogy amikor Isten előtt elmélkedsz az ige alapján bármiről, akkor közösségben vagy Istennel. Úgy értem, megtapasztalod Isten jelenlétét. Tehát ez nem egy átlagos dolog. Isten jelenlétét megtapasztalni az egyik legámulatosabb élmény, amit ember csak átélhet. Azt gondolom, hogy erre vagyunk elhívva. A lelkünk azért szomjazik, mert nem találunk sehol olyat, mint Isten jelenlétében. Úgy értem, minden csak pótmegoldás, minden csak hetedrangú. Úgy értem, gondolkozom azon, hogy hol találok nyugalmat. És akkor magyarázom magamnak, hogy hát az politika, jogrendszerben élünk, a pénzügyi helyzetem, persze a kereszténység, Isten ígéretei ott vannak, Isten nem hazudik, úgyhogy ezt is belekalkulálom, igen, bízhatok benne. De mindez, tudod, ez csak megérinti valahol itt az elmémet, és egy tudásként működik egészen addig, amíg ott nem voltam ténylegesen Isten jelenlétében. És ő valamilyen csodálatos, természetfeletti módon megmutatja nekem a lényét, a hatalmát, és ahogy ezt egy pillanatra látod, nyilvánvaló, hogy rendben van minden. Érted? És ez kimondhatatlan. Ezt nem tudom, ezt most elmondom neked, és megint csak szavakat hallasz, amiket információként elteszel, de amikor ott vagy Isten jelenlétében, amikor ebben az elmélkedésben, ahol időt adsz neki arra, hogy válaszoljon a kérdéseidre, ahol időt adsz neki arra, hogy kijelentsen valamit, ami eddig nem volt ott a fejedben, ott nem csak új információt kapsz, hanem azt, amikor egy apa megöleli a fiát, okay, és megölelt, és érezted az erős kezét, és amikor a szemébe nézted, akkor láttad, hogy nem viccel. És amikor ott voltál, egy pillanatra megérezted azt a hihetetlen hatalmat, amivel őriz téged. És ott van egyszer csak az a tényleges nyugalom. Okay, eddig csak hírből hallottam rólad, ezt mondta Jób, ugye? Egész Jób könyvében Jób magyaráz, panaszkodik. Nem is mond hülyeséget, legalábbis nem mindig. De a végén Isten előlép, és azt mondja, hogy okay, ki az, aki oktalan fecsegéssel el akarja homályosítani az örökrendet. És elkezd beszélni. És amikor beszélt, amikor végzett a beszédével, akkor Jób azt mondja, a számlát teszem, egyszer szóltam, talán kétszer többé nem teszek. Teszem, eddig csak hírből hallottam rólad. Jób, oké, Jób az egyik legszuperebb hívő volt. Ugye, ő volt az, aki ott ült a város kapujában, és őt kérdezgették. Város kapujában ülni azt jelenti, hogy te vagy az egyik előjáró, te vagy az egyik fejes, te vagy az, akire mindenki néz. Jób azt mondja, hogy csak hírből hallottam rólad. De most, hogy van? Színről színre láttalak, vagy szemtől szembe láttalak. Ez a találkozás kell. Ez a találkozás az, ami megtörténhet az igazi imában, az elmélkedésben. És ugye most kérdezheted tőlem, hogy mitől igazi egy ima? És sok dolog van benne, és és jövő héten itt fogom folytatni a Zsoltárral, ugye az első verséig jutottunk, a másodikig, de később benne van az a hozzáállás az ember oldaláról, ami bizonyos értelemben előfeltétele ennek a találkozásnak. Az alázatról beszél, és az Isten félelemről. És beszélhetünk még a szívből őszinte keresésről, a vágyakozásról. Isten olyan, mint egy nagyon finom hölgy, akinek udvarolni kell. Vagy a hölgyek oldaláról, mint egy herceg, akit tudod, nem tudsz csak úgy leakasztani magadnak a, nem is tudom, a sarki fagyizónál, igen. Hanem valaki, akit meg kell úgymond hódítani, akihez helyesen kell viszonyulni ahhoz, hogy szóba álljon veled. És a helyes viszonyulás az ez, alázat, megtörtség, istenfélelem és szívből őszinte vágyakozás. Isten azt mondja, hogy figyelj, nincs senki, aki jobban vágyik erre a találkozásra, mint én. De ahhoz, hogy ez a találkozás igazi legyen, ahhoz nem lesz olcsó. Oké? Tehát én nem vagyok egy olcsó randi. Én nem, érted? Tehát én Isten vagyok. És te se vagy egy olcsó randi nekem. Te a gyermekem vagy. Egészen adom magamat, és egészen akarlak téged. Kellek így neked? Ez a kérdés. Kellek neked? Ezt kérdezi Isten. Kellek én neked? Én kellek? Vagy csak bedobsz egy százast, hogy lent kijöjjön az ima válasz. Oké? És akkor nincs találkozás. Akkor Isten a dzsin, akinek dörzsölöm a palackját, és várom, hogy előjöjjön. De miért mondom ezt? Mert ugye ezzel kezdtem. Isten megválaszolja az imádat. De nem ez a legnagyobb nyerességed. A legnagyobb nyerességed az az, hogy találkozol vele. Hogy a minden hatót látják a szemeid. Oké? És nem a szemeid fogják látni, hanem a szellemi szemeid. De a találkozás olyan valódi lesz, mint amennyire még semmi nem volt valódi az életedben. Amikor ott vagy a jelenlétében, és először megérint, azt mondod, hogy még soha semmi nem történt vele az életemben eddig. Úgy értem, nem éltem még. Egy másodpercet nem éltem még. Most éltem először. Hihetetlen. Hogy bírtam ki enélkül? Istent látták a szemeim. És oké, ezt nem találod meg így. Tehát nagyon sokszor én erről tanítok, és aztán jönnek oda hozzám, hogy hát én imádkozom, azt nem volt semmi. Ja, ez komolyan olyan, mint amikor, tudod, a Kau Gyuri most nősül, és az lenne a sztória, hogy hát, oda mentem a Sacihoz, azt megkérdeztem, hozzám jön-e. Majdnem pofon vágott. Na jó, és mit csináltatok előtte? Hát semmit. Ugye, ez volt az első mondatod hozzá? Igen. Gyuri, akkor még sokat kell tanulnod erről. És nekünk is néha ez a bajunk. Tehát megyünk Istenhez, és tudod, leszel az Istenem? Vagy tudod, és persze az a válasz, hogy igen. Tehát, hogy de az, hogy tudod, eljönnél velem fagyizni? Mire Isten azt mondja, hozzám beszélsz? És tudod, mi igazából az, hogy elmennék. Értem, semmire nem vágyom jobban. De kérlek, találkozz velem igazán. Úgy értem, ismerj meg engem igazán. Én vagyok valaki, én vagyok a mindenség ura. Én nem a fagyis haverod vagyok, akit hátba vágsz és lecsentítesz a polcról. Én vagyok Isten. És figyelj, ez nem azt jelenti, hogy megközelíthetetlen maradok a számodra. A gyülekezeti kornak ez az ámulatos kiváltsága. Az összes többi rendelkezési korban Isten megközelíthetetlen volt. Mi az új szövetségi hívők, a gyülekezeti kor vagyunk Krisztus mennyasszonya. Mi arra vagyunk elhívva, hogy bemenjünk hozzá a legközelebb, a hálószobába. Ugye? Tehát ennyire mi vagyunk a teste, az örököse, a gyermeke, a felesége Istennek. Erre vagyunk elhívva, ezeket a képeket használja. És persze ezek olyan jelképek, amik a legintenzívebben fejezik ki azt a nagyon szoros kapcsolatot, amiben mi járhatunk. De attól, hogy erre vagyunk elhívva, attól ennek a kapcsolatnak még megvan a dinamikája. Istenhez alázattal kell jönnöm. Mi az alázat? Az, ahol nem te okoskodsz. Hé, Isten, elmondom neked, hogy mit csinálsz rosszul. Figyelj, van egy 10 pontos listám arról, hogy mit kéne másképp csinálnod. Egyrészt gáz van a háborúkkal, jó? Tehát ezt rendezzük le. Tehát ahhoz, ha el akarsz velem jönni fagyizni, akkor mostantól minden háborúnak vége van, oké? Mondom a másodikat. Mondjam a másodikat, vagy adtam elég munkát az elsővel is. Na most sokunknak ez a hozzáállása. Jó, lehet, hogy nem ilyen nyíltan, nem ilyen arrogánsan, de Uram, ha szeretsz engem, akkor megáldasz az üzletemben. Milyen sunyi kis manipulatív mondat. Hogy értem? Hát ne viccelj, hát miről beszélsz? Hát gondolj bele, Gyuri megy a Sacihoz, tudod. Hozzám jöhetsz feleségül, de csak ha elmosogatsz rendesen.
És jól főzöl,
oké? Okay? És tisztelni fogsz engem. És akkor meg is kapja a pofonját valószínűleg, nem csak beígéri. Tehát, hogy értitek? Van egyfajta viszonyulás, ami illendő, és ez egy szép szó, illendő, amit nem megkövetelnek, de ami úgy helyes, oké? Okay? Isten, itt van Isten, és el fogunk menni fagyizni, hogy ezen jókat fogunk nevetni együtt. De ez csak úgy történhet meg, ha én alázatos vagyok, ha félem őt, oké? Okay? Tehát Isten a mindenható. De olyan, mint egy kis madár, ezt mondom mindig, egy kis madár odaszáll a válladra, és oda dörzsöli a csőrét az arcodhoz. De ő a mindenható Isten. Attól, hogy ilyen szelíd, attól, hogy gyengéd, attól még ő a mindenható. Oda jön és csivitel veled, oké? Okay? De ha ez a közvetlenség téged arra tanít, hogy megfeledkezz a hatalmáról, arról, hogy az ő szava tartja fönn a mindenséget, ha egyfajta megszokottságot hoz, a kis madár már el is röppent, azt keresheted. A megtörtség. A megtörtség az értékrendeddel függ össze. Az alázat az igazsággal. Mi hogy van? Nem úgy van, ahogy te mondod, úgy van, ahogy Isten mondja. Jobb azt mondta a szárnak, hogy a közömet, eddig én beszéltem, most te beszélj. Az Isten félelem egy nagyra értékelés, egy iszonyatos nagyra értékelés. Öröm, nem egy rettegés. Ha itt vagyok Istennel, szuper, de ott van bennem ez az egészséges tisztelet, ez a félelem. Megtörtség. A megtörtség az értékrendeddel függ össze. Mi mennyire értékes? És Isten azt mondja, hogy keresd először az én országomat. Te országod értékes. De tudom én, hogy mik értékesek még. Kemény vagy. Kemény vagy. A megtörtségben az van, hogy fogalmam nincs semmiről. Nem tudom, hogy minek mekkora az értéke. Hogy értem, nem tudom mekkora a hangerő. Azt mondod, hogy a te országod. Uram, ha te nem mondod meg nekem, hogy ez mennyire fontos, nem tudom. Megtört vagyok. Hajlandó vagyok a saját szívemet átállítani a te meglátásod alapján, a te szívedhez. Mert néha elfogadom az igazságot, egy meg egy az kettő. Mennyire kettő? Hát ennyire. Nem ennyire, az végtelenül kettő. Az abszolút módon kettő. A megtört ember összeomlik Isten előtt, és a megtört ember előtt Isten újra rajzolja az egész valóságot. A megtört ember látja magát egész kicsinek, elveszettnek. Aki a megtört ember látja, hogy úton van a pokol felé, ha csak Krisztus nem halt meg tényleg, és nem mentette meg őt tényleg. A megtört embernek Krisztus nem kicsi, valami kis megváltó, aki befurakodott ide az életünkbe, hanem neki Krisztus minden, mert látja, hogy ő maga elveszett nélküle. Ő Isten, aki megmentette őt. Nem, hát eddig így éltem, most keresztény vagyok, így élek, tudod, kicsit jobb lett, hanem végtelen a különbség. A megtört ember ezt könnyeg gyűlnek a szemébe, amikor csak belegondol, hogy milyen életet él. Mert áthatja az egész, nem védi meg magát tőle. És aztán az, hogy keresem őt. Oké? Okay? Férfiként ezt itt tudjátok. Próbálj úgy udvarolni valakinek, hogy nem keresed. Oké? Okay? Tehát, hogy nem veszed fel a telefont. Nem érdekel igazán. Nem jön létre. Oké? Okay? És most nem manipulatív technikákról beszélek, hanem igazi szívbeli hozzáállásról. Isten azt mondja, hogy nem fogom a gyöngyeimet a disznók elé vetni. És bizony, csak az nem disznó, aki szívből őszintén keres engem. Oké? Okay? A többieknek csak egy dzsin vagyok. Csak egy dzsin. A palacban. És ha hittek az evangéliumban, megváltottam őket. De olyan messze vannak attól, hogy a barátaim legyenek, mint, oké, okay, mint ahogy egy uralkodó főnök messze van attól, hogy az alkalmazottjainak a barátja legyen. Mi sokan csak az uralkodni akaró főnökei akarunk lenni Istennek, és nem a barátai. És Isten azt mondja, ha szívből őszintén, ha úgy keresel engem, mint ahogy a levegőt vágyod, ha úgy keresel engem, hogy teljes szívedből, feltétel nélküli kitartással, addig megyek, Uram, amíg meg nem talállak, akkor megtalálsz engem. Jeremiás 29:11-12-13. Jeremiás 29:11-12-13. Ott van leírva, akik teljes erőből keres engem. És figyelj, Isten vezetni fog téged. Ez a négy kulcs ott kell, hogy legyen a kezedben, ha akarsz vele találkozni. De lehet, hogy nem tudod bedugni a kulcsot a zárba. Isten vezetni fogja a kezedet. De ha ez az utolsó megvan, akkor ki fogod várni? Akkor kibírod azt, amíg találkozol. Nekem hónapokba telt. Én emlékszem, amikor kerestem Istent, körülbelül 3 hónap kellett ahhoz, hogy eljussak oda, hogy találkozzam Istennel. De akkor utána ámulatos volt. Nekem, oké, tehát én egy fura figura vagyok. Én úgy tértem meg, hogy józanész, apologetika. Hallgass meg az anyagomat. Így jár az agyam, apologetika. Be tudom bizonyítani, hogy van Isten. Józanész, tehát egy bíróság elé rakhatsz engem, és semmi gondom nem lesz. Ez eljutott oda, hogy komolyan vettem Istent. Juttatott oda. Tehát úgy értem, van Isten, és minden érzés nélkül, tiszta józan fejjel ott ültem az ágyam szélén, és azt mondtam, hogy tiszta gáz. Úgy értem, mindjárt imádkozni fogok. Tiszta gáz. Úgy értem, meg kell, hogy tegyem, mert tudom, hogy van egy Isten. És tudom, bebizonyítottam, hogy most, ha én megszólalok, ő hallani fogja. És hogy az egész életem az ő kezében van. Tiszta gáz, de mindjárt imádkozni fogok. És elkezdtem beszélni hozzá. És baromi nehéz volt, büszke ember voltam. Az első imám így hangzott, hogy hé Isten, komolyan ez volt, hé Isten, ott vagy? Tudom, hogy ott vagy, nem fogsz válaszolni. Tiszta gáz, tiszta hova? Tiszta gáz, hova kevettem? Így indultam. De azt mondtam, hogy ha ez igaz, akkor én nem akarok egy vallást, nekem nem kell egy forma, nekem, ha van Isten, és ő tényleg akar velem egy kapcsolatot, akkor én ezt akarom. Egészen. Akkor nem érem be kevesebbel. Akkor minden, ami kevesebb annál, hogy őt megkapom egészen, azzal kiszúrják a szememet. Nekem kell lesz. De nem találtam. Mert büszke voltam, mert kemény voltam, mert ez a négy dolog, kivéve az utolsót, ugye, hogy kerestem őt tiszta szívemből, egy se volt meg. Úgyhogy sokáig Isten csak úgy tudta megválaszolni ezt a kell, hogy csiszolt egy picit azokon a, én úgy hívtam, hogy távtartókon, amikkel én távol tartottam őt magamtól. Gyere ide, tudod? És közben tudod, egy ilyen 10 méteres rúddal így tudod, itt tartom. Miért nem jössz már ide, tudod? És nem tudok. És ahogy ő ezt lefaragta, emlékszem rá, hogy ez egy szent hely, 3-as határhegy. Isten jelenléte ott intenzívebb, mint bárhol máshol. Ezt mondta nekem valaki. Azt mondja, figyelj, találkozni akarsz Istennel? Valószínűleg azért nem találkozol vele, mert benned van egy kis akadály, mert nem hiszed el, hogy találkozhatsz vele. Segít neked, ha teszel lépéseket. Oké? A lelked komolyabban veszi, hogy te tényleg akarsz vele találkozni, ha teszel valamit. Csinálj valamit, menjél sétálni. Tehát ne csak ülj a szobádban, állj föl és csinálj valamit, amit csak azért csinálsz, mert találkozni akartál Istennel. És nekem ez lett a szokásom, hogy kimentem 3-as határhegyre. Fogtam magam és azt mondtam, hogy én most kimegyek, és nem jövök haza addig, amíg nem találkoztam Istennel. És emlékszem, Pastor Briannak ezt mondtam egyszer. És így tudod, hogy nézett rám, az egy elég hosszú séta lehet. Mert ez nem így működik, de amikor én ezt így mondtam, akkor azt hiszem, hogy ez tőle volt. Hát azt mondta, hogy figyelj, már nem kell sok. Csak kötelezd el magad. Úgy értem, tedd meg azt a vonalon túli lépést. Kérd meg a kezemet, és igent fogok mondani. Merd megtenni. És emlékszem, tényleg úgy mentem ki 3-as határhegyre, hogy figyelj, nem megyek haza. Nem. Ja. És találkozott velem. Találkozott velem. És emlékszem, hogy sírtam, mint egy gyerek. Mint egy gyerek. És ez volt az élmény, hogy hazataláltam. És nem csak egy pillanatra tudod az, hogy jött egy ilyen és elmúlt. Úgy értem, emlékszem, ott ültem, talán egy 20 percet, ha így gondolkozhattam, imának lehet ezt hívni, imádkoztam, Istennel beszéltem, de De ezen gondolkoztam, tudom, emlékszem, az üzletemet adtam oda neki. Ez volt az utolsó, hogy figyelj, félsz tőlem még mindig. Visszatartod magad tőlem még mindig. Hadd nekem a legfontosabbat. És odaadtam neki. Akkor az üzletem volt. Azt mondtam, hogy az lesz az üzletemben, amit te csinálsz vele. Se több, se kevesebb. Sok ember, akikért felelősséget vállaltam, ez nekem egy nagy dolog volt. Ott volt ez a találkozás, és két és fél órán keresztül tartott. Megszakítás nélkül. Úgy értem, hihetetlen. Nem bírtam napirendre térni. És teljesen fölálltam, sétáltam, mentem. Potyogtak a könnyeim, és ajtók nyíltak ki előttem. Olyan ámulatos. És ez volt az alapvető gondolat. Hazataláltam. Most élek először. És a legámulatosabb az volt utána, hogy akárhányszor odafordultam hozzá, mindig megtaláltam. Ezt érted, mindig. Úgy értem, megismételhetően, megbízhatóan ott volt. És nem dzsin, tehát ezt értsétek, tehát hogy nem dzsin, olyan messze volt a dzsintől, hogy az csak... Hanem ez, hogy amikor így átadod magad neki, egészen, úgy értem, ott vagy a sziklaperemén, és leugrasz. És ha ő nincs ott, és nem, akkor szörnyet halsz. Tehát nem az, hogy itt van a kis ujjam, hanem aki egy ilyen vonalon túli döntés, és ott van a találkozás. És aztán tudjátok, mikor múlt el? Mert elmúlt. Okay. Körülbelül 3 év után, amikor begyógyultak a sebeim, amikor kikupálódtam, amikor megerősödtem, és amikor olyan jampec lettem, hogy már nem volt annyira szükségem Istenre. Amikor az imáim megint ilyen dzsines imák lettek. Ezt érted? Hogy megtörténik veled? Hogy elveszíted ezt a függést, ezt az Istennel találkozomot, hanem na, hé Uram, hogy van ez az üzlettel? Megáldod vagy? Tudod, és Isten, és ott, és tudod, ott van, de ez a találkozás csak akkor van meg azóta is, amikor én úgy megyek hozzá, mint egy kisgyerek, aki az életét odaadta az Istenének. És hogyha így megyek hozzá ma, ugyanúgy ott van. De ha én meg, csak ez utolsó, ha én megváltozom, ha én kilépek ebből a rendből, ha elkezdem Istent kevesebbnek gondolni, mint ami és aki ő, akkor a találkozás nagyon nehéz. Nagyon nehéz.